Ez itt a Művész Leszek Podcast.
Géczi Zsófival
és Bódis Danival.
Pályakezdő művészekkel beszélgetünk művészi ambíciókról, mérföldkövekről.
És a sokszor rögös hétköznapokról.
Vágjunk is bele!
Szia Zsófi, hogy vagy?
Szia Dani, remekül. Kicsit fáradtan újfent.
Azt hallottam, hogy nagyon kemény 24 órán vagy túl.
Hát igazándiból, ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor inkább 168-on, de a maradék 24 óra tette fel a pontot az íre, azt hiszem. Hát az elmúlt 24 órában egy, hogy is mondjam, csak aktív forgatás összes velejárója az, ami rossz lehet, az megtörtént. Tehát volt covidos színészünk, meg helyszínépítésünk, meg helyszínbontásunk, nagyon kevés alvás, nagyon sok megoldandó probléma, de hát aki gyártásvezetésre adja a fejét, az ezzel számol.
Hát egy kicsit számolj már be a tollászkodásról.
Kitalálta a rendező úrunk, hogy legyen egy jelenet, ahol a színész egy álomban van, és ezért fölülről mindenhonnan madártollak hullanak, ami addig, hogy lehullik a madártól, nagyon jó, meg nagyon szépen néz ki a kamerába, csak hát azt utána valahogy össze kell szedni. Úgyhogy cirka körülbelül szerintem 2,5 órán keresztül 4 kézlán mászkáltam egy 8. kerületi lakásban, és egy amúgy hamuba porszívózásra szánt porszívóval próbáltam összeszípkodni mindenhonnan a kis tollakat.
8 kilót, ugye?
Nem, hál' Istennek nem 8-at, csak 3 is felett, de azt 8-nak érzed, pláne úgy 35 perc után. De amúgy a végére egész szép lett, meg úgy újra előkerültek alul a bútorok, meg ilyenek, úgyhogy lehoztuk, úgyhogy működjön a dolog, meg hát azért, hogy jó legyen a kép bármit, csak kicsit elfáradtam. De már vége.
És akkor arról már ne is beszéljünk, hogy utána még átmentél egy éjszakai forgatásra.
Igen, hát egy kicsit összecsúsztak a dolgok, mert azért papíron hagytam magamnak pihenőidőt, csak azzal nem számoltunk, hogy az előző forgatás csúszik kompletten egy napot itt a Covid helyzet miatt, hogy ugye a színészünk kiesett, és akkor 12 óránk volt keríteni egy másikat. És hát igen, így a kettő között meglátogattam a kutyusomat, hogy megnyugtassam, hogy még élek, és nem egyedül fog lakni a lakásban élete végéig, és akkor utána még átmentem oda, ahol szintén problémák voltak, úgyhogy úgy tértem nyugovóra, hogy félúton feladom, aztán az idő mindig megszépíti, úgyhogy ebben bízom most is.
Igen, de a kutyus segített felkészülni az adásra.
A kutyus segített, igen. Lújza a legjobb tanácsadó, úgyhogy minden a helyére került. És te, kedves Dániel?
Hát jó, köszönöm, én most ilyen tollász dolgokra nem tudok sajnos beszámolni, de hát nekem is tevékeny héten vagyok túl, volt sok munka, de szerintem térjünk is rá a vendégünkre.
Legyen így. Akivel ma beszélgetni fogunk, ő Földi Ádám, aki a Budapesti Metropolitan Egyetem fotográfia alapszakán végzett, és hát azóta fotóművészként rengeteg műfajban jelentett meg képeket, és olyan híres művészekkel készített fotósorozatot, mint a színésznő Eke Angéla, vagy éppen a Blahó Louisiana énekesnője, ugye, showblocker Barbie. Úgyhogy elég színes karrier áll mögötted, és még mi az, ami vár. Úgyhogy szia Ádám, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok.
És itt vagy velünk.
Nagyon szívesen.
A munkásságodat böngészve a Google-ben az én figyelmemet leginkább a repülőgép modellezőkre készült sorozatod kapta el. Ezt a projektet te gründoltad, vagy ők kerestek meg?
Nem, ezt én találtam. Nagyon foglalkoztat már egész régen. Szüleim építészek, és azóta egy mindig is foglalkoztat egész kisgyerekkorom óta ez az építés, alkotás, összeszerelés.
Tehát akkor innen a műszaki érdeklődés.
Így van, de ez igazából ez a műszaki érdeklődés elég felszínes, tehát még megmarad a kézzel lábbal fogható dolgokig, nem jut el a matematikáig, és mindig is foglalkoztam tárgyfotózással, építéssel, ezekkel a dolgokkal, aztán előbb-utóbb így fogalmam nincs, hogy találtam rá. Szerintem egy tévéinterjúban idősebb bácsik beszéltek erről, hogy ez egy kihaló szakma, hogy ezt már nem tanítják általános iskolában, kevés...
A repülőgép modellezés.
Így van. Ez régen egy technikai órán volt, egy bevettem, és tudom, fél évnek a tanítani valója. Aztán. Építettek, reptettek, megtanították a matematikai hátteret, fizikáját, tehát nagyon, nagyon kézügyészség is fejlődött minden.
Egyébként nagyon durva, hogy régen mennyire gyakorlatiak lehettek a
sulik. Abszolút.
Mármint ez ugye horrornak hangzik, de tudjátok a békaponcolás, amit így a szüleink sztoriai.
Hát meg a háztartás tanóra. Nekem mindig az jut eszembe, hogy van olyan barátnőm, aki majdnem velem egy idős, és egy tükörtojást kb. Nem tud elkészíteni, ami az ő szegénységi bizonyítványa, de hogy ezeken keresztül azért érzi az ember szerintem, hogy de van egy csomó ilyen régi dolog, ami nem is baj, hogy tulajdonképpen, vagy baj, hogy már nincs.
Abszolút, szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy így inspirálják a gyerekeket ebbe az irányba. És akkor ott találtam meg a párhuzamot, hogy láttam ezeket a bácsikat, akik ugyanazzal foglalkoznak, mint amit 13 évesen így elkaptak, és hogy ez egy ilyen kortalan adott pillanatban lévő megélt boldogság, ez mennyire nem számít, hogy te most mennyi idős vagy, hol vagy, mit csinálsz, hanem nézed az eget, repteted ezt az általad felépített kreálmányt, és kikapcsolsz.
És teljesen a téma érdekelt téged ebben, vagy láttál külön abban potenciált, hogy ezt miért kell lefotózni?
Először vizuálisan kapta fel az érdeklődésemet, aztán majd amikor később így kimentem beszélgetni repülőterekre, egy modellező repülőtérre, akkor elmesélték, hogy mi ennek az egésznek a háttere, hogy kezd kihalni, az maga az oktatás. Most már van ilyen, hogy dróntörvény, nem is szeretnék ennek a rossz oldaláról beszélni, de ezeket a papír és fából épített repülőgépeket oda összevonták a dróntörvénnyel, ami azt jelenti, hogy repültetési engedélyt kell kérni ahhoz, hogy te fölmehess ezzel a kis aprósággal és szórakozzál.
Hát egyébként hozzáteszem legit már, mint hogy érted, ugyanannyira veszélyes egy ilyen, mint egy
szerintem
drón.
Nem. Tehát 10 méterre fölmegy, csak modellező repülőtérre repteteted, nincs benne kamera, tehát egy teljes mértékben más kategóriának gondolom.
Ja, csak a YouTube-on szoktam látni ezeket a 100 kilós modellrepülőket.
Az szerintem egy más kategória.
Hozzáteszem, itt érdekes, hogy én azt se tudtam speciál, hogy létezik erre külön repülőtér, ahol te modern repülőket reptethetsz.
Van, tehát hát ezt máshol mezőnek hívják, amúgy meg ha...
ha nagyon akarom, akkor mondhatom rá.
Igen, mert ez magántulajdon, és akkor ezt így kell, ott lehet reptetni igazából hivatalosan.
Ez nagyon érdekes amúgy, de hát azért nem csak repülők, tehát hogy ahogy így nézegettem, repülők, aktok, ez... csendéletek, tehát hogy kb. Minden benne van a portfóliódban.
Hál' Istennek minden nem, De ez a repülőgép, ez egy magánprojekt. Ez az alkalmazotton túl, ami így lefoglal és foglalkoztat, hogy egy picit a alkalmazott fotográfián túl is tudjak alkotni, és lefoglaljam a maradék energiámat. És igen, akkor van az alkalmazott része is, a magazinok, reklámok, forgatások, egyéb ilyesmi.
És van olyan műfaj, amit ki tudsz emelni, vagy amit azt gondolod, hogy ez a specialitásod?
Van, és az inkább az emberekkel való foglalkozás, emberek megismerése. Tehát portré és csendélet, ez a kettő, amiben azt gondolom, hogy az erősségem, és akkor ebből csúszik át egy ilyen halvány határán a divatnak. De nem gondolom magam divatfotósnak.
És ez is a kedvenced?
Micsoda?
Ez is a kedvenced?
Igen.
Szerencsés, hogyha hát találkozik.
Valószínűleg nem csinálnám, hogyha nem lenne a kedvencem.
Hát azért így, ezt már többször tárgyaltuk, hogy a filmesként sokszor belefutunk az idézőjelesen muszáj, mert jól csinálom, és azért ennek csak van egy financiális oldala is.
Megfelelőssége is, hát, abszolút.
Igen.
Már akinek nekem, amit muszáj, azt nem csinálom olyan jól.
Jó, hát...
Hát nekem is kiül az arcomra egyből.
Éltek, tehát, hogy...
Nem, ez egyáltalán nem. Tehát muszájból szerintem nem érdemes semmit csinálni, mert az előbb-utóbb kiül a homlokodra, de addig, amíg eljutsz arra, hogy ezt így meggyakorold, meg megtudd az erősebbik, gyengébb oldalat, addig szerintem mindent ki kell próbálni.
Szóval volt egy korábbi vendégünk, Kovács Vera, aki egy számomra nagyon tanulságos dolgot mondott azzal kapcsolatban, hogy ő tervezett a planetáriumnak egy honlapot, és ő ilyen teljesen űr megszállott, és hát baromi jót csinált, nagyon jót csinált, mert azt csinálta, amiben ő a legjobb lehet, tehát abban tudja igazán megmutatni, hogy ő mit tud. És ha kell nekik, ha nem, ő ezt megcsinálta.
Hát, ha majd egyszer lesz idő olyanokkal foglalkozni, amiről azt gondolom, hogy csak ilyen hobbi szinten azért, mert engem mozgat, akkor biztos, hogy bennem is átfordulna ez, bár én ennél sokkal praktikusabb ember vagyok szerintem sajnos.
Meg nyilván nekünk az is egy picit megkötés, hogy azért a film az igen csak pénzkérdés, tehát hogy nem elég az idődet ráfordítani.
Ez is igaz.
Igen, ott azért elég sok ember, sok pénz és mindenféle egyéb.
Bár ha pénz, akkor azért te is választottál elég költséges formát, mert ahogy láttam, nagyon szeretsz analógba fotózni, és azért ott például pont nem igaz, pláne a mostani áraknál, amennyire én tudom.
Ez egy-két hónapos sztori, aminek egy aktualitása lehet, hogy drága lett. Azt gondolom, hogy előtte nem volt. Meg én akkor is, tehát hogyha kártyára fényképezek, akkor is 30 képet fényképezek. Akkor a 12 az annyira nem rossz arány. És a középformátumban, ugye a 36 kocka kicsibe, meg aztán végképp nem, úgyhogy én amúgy is kevés fényképet csinálok, és inkább többet beszélgetek, meg így figyelek. Kicsit, mint egy ilyen kívülálló ember egy fotózáson, és akkor előbb-utóbb elkapom az embereknek azokat a részleteit, vagy oldalát, amit én meg szeretnék mutatni, vagy megismertem. De nem szoktam dúraktatni, úgyhogy nincsen sorozatfotózás.
Akkor tényleg nem vagy ez a tipikus divatfotós, aki megjelenik a kifutón a modell, és...
Szerintem ez egy ilyen 2000-es évek tendenciája volt, amikor volt tényleg a 36 kockás film, és volt az SD kártya, és akkor ők viszont ráállították szerintem
gépuskára,
és kattogott. És akkor viszont, tehát hogy abban számomra nincs akkora felelősség, mert előbb-utóbb, aki nem fényképezett, az is tud valahogyan jó képet csinálni.
Tehát én csinálok a családról az iPhone-nal.
Rákönyökölsz amikor... a gombra, akkor előbb-utóbb kijön valami jó.
Igen, hogy azt szokták kiemelni, hogy abban az a nehéz, hogy elkapd a megfelelő lépést, vagy tehát ahol tart a lépés. És tehát, hogy az évek, mire az embernek rááll a szeme, és addig dúrogtatás van.
Abszolút, ez teljesen igaz. Én itt dúrogtattam a A-épületbe.
És miután analógba fotózol, nem értek hozzá, de hogy itt az utómunka, mint olyan, azt gondolom, kvázi kiesik. Úgyhogy alapvetően mennyire hiszel
fényelés.
Benne?
Már csak annyi maradt, hogy ugye ez egy viszonylag plasztikusabb felület, sokkal nagyobb dinamikával rendelkezik a film, tehát a sötét részletekben és a világosabb részletekben sokkal több van, mint egy digitális. Ezt kell helyrehozni, az ízlés kérdése. Nagyobb játszótered van igazából még mindig, mint a digitális, meg egy teljesen más metódus.
És ha digitálisan fotózol, akkor az utómunka része?
Azt is elkerülöm. Én nem nagyon retusálok.
De várj, ezt csak már így halva, hogy 20-30 képeket lősz, most már kinézem belőle, hogy magadnak hívod elő a fotókat.
Nem.
Nem?
Nem, sajnos. Nem. Itt nagyon szerettem, de nem azt gondolom, hogy mindenki azt csinálja, amiben nagyon jó, és nekem nincs ehhez türelmem. Az utómunkához.
De itt tanultatok előhívást?
Aha, itt tanultunk.
Wow.
Nekünk volt laborunk. Remélem most is van még. Jó, tök jó.
Kaptunk rá egy erősítést, hogy van.
Sőt, volt hűtő, amiben volt mindig film, ki lehetett venni. Tehát ez, én nagyon szerettem ide járni egyébként. Ez nagyon nagy szabadságot adott az elején, amikor még azt se tudtam, hogy csak azt tudtam, hogy érdekel a fényképezés, meg hogy szeretek fényképezni.
És szerinted ugye nagyon sok OK-s képzés van, meg ilyesmi, hogy miért érdemes egyetemet választani?
Én azért döntöttem emellett, mert ki fogjátok vágni, nem tetszett a Kaposvári Egyetem. És nem, azt nem is szerettem volna momés lenni. Én egy olyan embernek gondolom, vagy gondoltam magam akkor, aki szeretne ezzel az egésszel megismerkedni, nekem nincsenek felmenői, lemenői, művészeti szálaim, hanem csak ki szerettem volna próbálni magam, meg érdekelte az egész világ. Viszont azt éreztem, hogy itt van akkor a szabadság, meg ilyen sokszínűség ebben az egész intézményben, amin viszonylagosan így türelemmel tudok tanulni. Tehát egy másik intézményben azt éreztem, vagy azt, tehát a kiajájójában, meg a nyílt napján azt éreztem, hogy ott így nincs választásod, hanem el kell menni alkotói irányba, abszolút. Mert amikor felvételizel, akkor úgy vagy kezelve, hogy nincs meg az a lehetőséget, hogy engem a divat érdekel, engem bármi, hanem ott van egy olyan múltja ennek az intézménynek, ahol meg kell felelni egy bizonyos képi világnak. Itt viszont abszolút nem éreztem ezt, ez szerintem tök jó szabadság az elején, és aztán később be is bizonyosodott, hogy minden fél évben különböző tantárgyak voltak, azokat a tantárgyakat különböző tanárok tanították. Tehát nem az volt, hogy 3 évig 6 embert láttam végig, és ezáltal minden vendégtanár azt tanította, amiben a legjobb. És nekem ez nagyon inspiráló volt. Tehát, hogyha valaki nem szereti a, nem is tudom micsodát, a tárgyfotózást, és úgy oktatja, az kevésbé tud inspirálni, és kevésbé tudja átadni. Biztos valamilyen alapoktatást ebből is át lehet adni, de hogyha egy olyan embert látok, aki ezt hitelesen végzi, és vannak sikerei benne, meg olyan dolgokat tud mondani, ami tényleg eljut hozzám, az sokkal tovább tart.
És van olyan konkrét, akár tanárod, oktatód, aki nagyon elvitt egy irányba, vagy nagyon inspiráló volt, vagy azóta esetleg még mindig van valami élő kapcsolat, vagy bármi hasonló?
Szerintem a Kornis Péter abszolút. Bár én nem lettem sajtófotós, és azt mondom, nem is vagyok jó benne, de az ő személy az nekem nagyon sokat adott. Én később el is mentem dolgozni, tehát ő engem megkeresett, és el is mentem asszisztensnek vele. Egy jó sokáig.
Egyébként én is ilyen hasonló motivációból jöttem erre az egyetemre, mint tehát ami nekünk ugye a másik opció lett volna, ott arról én is egy kicsit azt hallottam, meg úgy éreztem azzal kapcsolatban, hogy nem annyira akarom, hogy megmondják, hogy hogyan gondolkozzak. És aztán persze nyilván itt is nyilván van olyan ember, aki megmondja, hogy hogyan kéne gondolkodni, de az a jó, hogy van egy csomó más ember, aki meg teljesen mást mond, és kiválasztatod, és nem kell azt érezned, hogy csak egy az út.
És miután elvégezted az egyetemet, azt most ugye említetted, hogy a Péter elhívott magával, hogy dolgozzatok, tehát azért most arra teljesen önálló lettél, hogy amikor valaki fotósként vagy fotóművészként kiszabadul az egyetemről, hogy szerez munkát?
Akarni kell. Igazából én ezt az
nagyon
egy...
bölcs.
Nagyon pontos. Bölcs. Lépésről lépésre leírja, hogy...
Ez úgy, tehát az én esetemben úgy történt, hogy azt tud, tehát én is kikerültem egy rendszerből, ugyanígy egy diplomamunka értékelés, és akkor sziasztok. Ez egy nehéz pont lett mindenkinek az életébe. Én valahogy tudtam, hogy engem... Tehát én szeretek foglalkozni az alkotói fotográfiával, és szeretek foglalkozni az alkalmazott fotográfiával, és azt is szeretem, hogy szeretek úgy képeket készíteni, hogy gyors lefolyású tempóban. Tehát a divatfotózás, meg a magazin, ezek az editoriálok, ez számomra egy olyan dolog, ami nap mint nap művelhető, új embereket ismersz, meg új közegbe kerülsz, az alanyod az vagy ad, vagy elvesz belőle, de akkor is valamit épülhetsz, és... Viszonylag kevés idő lefolyása alatt rengeteg impulzust és energiát tudsz felvenni, meg leadni. És azt tudtam, hogy engem ez érdekel, és elmentem, most nem tudom, hogy még üzemel-e hivatalosan, akkor a Flashback fotostúdióba, az időszakban a legnagyobb fotostúdió volt. És én azt az utat választottam, hogy végigjártam a Létrát.
Tehát fotóasszisztensként.
Fotóasszisztenskedtem, aztán... gyakorlatilag éjjel-nappal. És imádtam, tehát hogy nekem ez nagyon sokat adott, aztán előbb-utóbb ott, tehát hogy ahogy pöröksz és mozognak körülötted az emberek, felfigyelnek rád, hogyha így lelkes vagy, meg tehetséges, és akkor lettek kisebb-nagyobb ilyen vizsgamunka megbízások, aztán egyszer csak valaki beteg lett, akkor én lettem a magazinfotós, és akkor előbb-utóbb így ahogy múlt az idő, tűz közelbe kerültem, és ezt még mindig a mai napig azt gondolom, hogy tűzbe vagyok.
És mik a te területeid? Tehát akkor vannak magazinok, ügynökségi munkák?
Sajnos egyre kevesebb, mert ugye offline média az kezd kihalni, de még egy pici van.
És ügynökségek?
Uh-huh. Reklamügynökségekkel is dolgozom. Uh-huh. Az is van. Illetve vannak kisebb márkák, azokat is szeretem, mert az is olyan, hogy egy rövidebb távú közreműködés, és még mindig egy ilyen, mindig új dolog, tehát ez tök változatos.
Arról van kedved beszélni, hogy hogyan különbözik egy ügynökségi munka egy, hát nem is egy alkotóitól, de valami editorial munkától.
Uh-huh, uh-huh.
Mert azt gondolom, hogy ez pont olyan, ami kb. Majdnem minden művészeti szakmát összeköt, hogy hogyan dolgozunk együtt egy ügynökséggel. Pláne az elején, amikor még nincs benne tapasztalatunk.
Hát az ügynökség, tehát ha nézzük az editoriát, az igazából az ügynökségétől annyiban különbözik, hogy sokkal kevesebb résztvevője van. Viszonylagosan egyszerűbb a lefolyása, tehát az editoriál az alapvetően ilyen egy csatornásnak képzelem el, tehát hogy van egy anyag, van egy gyártó részleg, a fotostylist, haj, smink, stb. Modell, és van egy magazin, aki megjelenteti. Egy ügynökség viszont egy csatorna, egy márka, meg a maga a gyártás között. Tehát itt ilyen viszonylagosan dupla kommunikáció van, mert fotósként beszélek az ügynökséggel, beszélek a megrendelővel, és nem mindegy, hogy milyen felállásban.
Vagy akár beszélhetsz a megrendelővel közvetlenül?
Az elején nem. Először az ügynökség keres meg, felvázolja a layoutját, vagy a terveit, hogy mit szeretne, mire gondoltak, akkor átnézzük, hogy erre milyen költségvetés lehet adni, milyen árai lehetnek ennek. Ez egy tök rossz mondat volt. Szóval, hogy mennyibe kerülhet. És akkor előbb-utóbb, meg persze küldeni kell egy portfóliót. Tehát, hogyha erre a munkára tendereztetnek, vagy kiválasztottak, akkor mutatni kell referenciákat, hogy kiválasztanak. És hogyha mindezen túl vagy, akkor lesz egy most már ugye online call, ahol az ügyfelet ugyanúgy láthatod, mint bárkit. Ez egyébként 2022-re olyan szinten káoszos, hogy nem tudom megkülönböztetni, hogy ki mit csinál egyébként a kis ikonokon. Tehát egy személyes találkozó sokkal jobb volt még annak, hogy 2-3 évvel ezelőtt ugye ez nagyobb,
És nagy ezt nem hangsúlyt. Is látod visszaalakulni? Tehát, hogy annyira megszokta ez a...
Szerintem ez nagyon kényelmes lett mindenkinek, hogy pizsamába tud.
Időt spórol vele.
Pizsamába tud vele beszélni, igen.
Meg hát ami a nagyon nehéz része az ügynökségi munkának sokszor, hogy nem feltétlenül felírja az ügynökség elképzelése a megrendelőjét, de neked mind a kettőt ki kell elégíteni.
Így van. Ez rendkívül fárasztó, és sok felelősség csapódik le rajtad a végén, de igen, ebbe tudni kell kicsit kompromisszumképesnek lenni.
És hogy lehet fotósként bejuttatni a telefonszámodat a ügynökség telefonkönyvébe?
Fogalma nincsen.
Te hogy csináltad?
A tiéd hogy van ott, igen?
Kapcsolatok, gyakorlatilag. Ez, tehát, hogy előbb-utóbb, még az asszisztensi pozícióban is sok emberrel találkoztam, ott egyébként az nehéz. Az a része nehéz, amikor azt gondolod, hogy neked ebből már ki kéne szállni, vagy egy kicsit így fejlődnöd kell, és akkor ezt így újra pozícionáld magad, vagy kommunikálni tudd azt, hogy ha-hó, én tudom, hogy múltkor az állványt fogtam, de most már lehet, hogy fognám a fényképezőgépet. Ez egy nehéz út, ez szerintem egy ilyen 2-3 évben bekerült nekem minimum, hogy kiszálljak ebből. Egyáltalán nem volt nekem ebből rossz érzésem, tehát én mind a kettőben jól éreztem magam, csak valahogy így komolyan kell venned magad ahhoz, hogy ezt így tudd csinálni.
Igen. Meg azért fontos elmondani, hogy ugye mondod, hogy kapcsolatok, de szóval nem születni kell a kapcsolatokkal.
Abszolút,
hanem ezeket magadnak kell kialakítani.
Meg nem találtam a telefont, ami tele volt telefonszámokkal, hanem ezeket nekem kellett elmenteni. Ilyen munkatalálkozó körülmények igazából, szerintem nekem ez így indult el. Meg az, hogy fényképezel, hogy csinálod, ez most már az internet segítségével tényleg felhívja rád a figyelmet.
Igen.
És ha éppen nem ügynökségi vagy editoriálon dolgozol, és tényleg csak alkothatsz, ami már itt szóba került például pont a repülőgép modellek kapcsán, hogy akkor mi inspirál, vagy honnan indulsz el? Látsz valamit, vagy hallasz? Vagy
érzek.
Érzel.
Igen, érzek. Én nagyon, nagyon sokat foglalkozom a fénnyel, meg a fénynek a hangulatával. Szóval inkább érzésekből inspirálódok, hogy mi az, ami így tükrözheti az adott lelkiállapotomat, vagy hangulatomat, és akkor azt lefényképezem. Aztán, hogy az nézőnek átadja, vagy nem, az ugye harmadlagos, mert az inkább ilyen terápia jellegű.
És van olyan amúgy, hogy elakadsz? Tehát, hogy így mondjuk belekezdesz egy ilyen saját projektbe, és azt érzed, hogy na, ez nem az.
Nem, addig tökölök a kezdéssel, hogy amit elkezdek, azt már igazából végigcsinálom. Uh-huh. Abba így hiszek. Tehát amikor én már elkezdek valamit, azt már annyira magaménak érzem, meg úton érzem, hogy azt így végig szoktam csinálni. Vagy el se kezdem, és akkor ott akadtam el, hogy el se jutottam a kezdésig.
Hogy felismerted, hogy ebből nem lesz projekt.
Abszolút, de ezt nagyon sokáig tudom csinálni.
És az elején beszélgettünk arról, hogy ugye te mennyi műfajban kipróbáltad magad, és azért olyan piac egy kicsit a fotó, hogy specialistát keresek. Tehát, hogy nyilván nem egy általános fotóst keresek, hanem aki ezt jól szokta fotózni.
Igen.
Tehát, hogyha ilyen repülőgép modell sorozatot akarok csináltatni, akkor nyilván olyat keresek, aki csinált már hasonlót. És neked szerinted mi az, amire te vagy az ember, hogyha valaki fotóst keres leginkább?
Visszatérnék az előző. A maga portré, tehát az ember, de ezt nem tudom, hogy szűkíteni igazából, meg nagyon sokat szeretek tárgyfotózni műteremben. Tehát én stúdiófotós vagyok, igazából ezt így kimondhatjuk. Én ezt is élvezem, hogy a kültérnek az adott impulzusait, vagy atmoszféráját beltérben megépíteni. Tehát ez is egy építés, itt is visszaköszön.
Ezt akartam mondani, hogy azért itt van valami család. Mégis hozol valamit, ha nem is művészeti vénád.
Itt is visszaköszön a szett és a...
De akkor mondhatjuk, hogy te nem annyira hiszel ebben a kategorizálásban, a saját magad bekategorizálásban?
De. Hiszek abban, hogy specifikálni kell magadat. És például azt tudom, hogy nem vagyok jó sem eseményben, sem természetfotózásban, sem videóban. Bár azt egyre többet csinálom, de hogy vannak olyan dolgok, amik igazából nem tartozik az érdeklődési körömbe. Viszont ezzel egy kicsit megfogtál, hogy mi az, ami én vagyok. az, hogy igazából műteremben megcsinálni olyan dolgokat, amit azt mondom, hogy specifikálni kell, de nem ennyire szorosan. Tehát nem ennyire szorosan, hogy én csak ezt csinálom, hanem igazából ember és tárgy. Ez a kettő, amire én azt tudom mondani, hogy szívesen elvállom, és végig is tudom csinálni jól.
Mostanában veszem észre az ismeretségi körömön, hogy amikor elkezdtük, még mindenki úgy kicsit általánosan úgy csinált mindent, aztán itt tényleg kialakult, hogy kinek mi ez van, úgy inkább affinitása, és hogy tényleg van egy haverom, aki folyton valami kajás dolgot csinál. Tehát ugye a kajás filmes.
Ez amúgy érdekes, mert tehát, szerintem egy idő után kiderül, hogy mi az, amiben így idézésen szerelmesnek tudsz lenni, amíg dolgozol.
Hát vagy ami rámagad.
Ezt most lehet, hogy azért mondtam, hogy mert enni imádok, és ez nekem már majdnem ilyen szerelemfaktor, de hogy annyira meg tud tetszeni egy tárgy, vagy egy ember, vagy a kaja, hogy elkezdesz benne olyan szépséget látni, amit nem feltétlenül lát egy általános szem, és ettől lesz jó az anyag.
Muszáj, hogy érdekeljen az a dolog, amit csinálsz. Igazából inkább erre keresném a választ. Vagy ez az, amit így fel tudok hozni válaszként. Tehát engem érdekelnek az emberek, érdekel az, hogy kinek milyen a természete, ki mit hozott arra a fotózási napra magával, így belülről, és ennek a megismerése.
Meg egy csomószor olyan dolgok is rád ragadnak egy kicsit, amiket akár nem magadnak választasz, de mondjuk van benne befolyásod, mert ugye nagyon fontos az, hogy milyen referenciát küldesz.
Persze.
Ugye mondjuk te nektek egy fotósoknak egy picit egyszerűbb a helyzetetek olyan szempontból, hogy te küldhetsz sokat. De mi ugye nem küldhetünk sokat, mert hosszú. Szóval nekünk kicsit nehéz így referenciát választani, mert általában 3-4 videót tudsz elküldeni. Arra van max idő, valószínűleg azt sem nézik meg, de hogy arra van ideje az ügyfélnek esetleg megnézni. És amikor még kevesebb munkám volt, mármint, hogy amikor így jobban az elején jártam, akkor pont volt egy sorozat olyan megrendelésem, hogy ilyen rodeókról csináltam videókat, és az ilyen, hát ezek ilyen jól néztek ki, tehát sokkal jobban néztek ki, mint a céges rendezvények nyilván, és elkezdtem azt küldeni, de tehát egy teljesen irreleváns projekteknél is, mert hogy úgy voltam vele, hogy ez ide nem tartozik, de hogy izgi, igen, és egy tökre azt hitték, és hogy volt olyan, hogy ügynökségtől valaki hívott a raftingjára videózni, mert ugye azt hitte, hogy én ilyen nekem így az extrém sportok a specialitásom, miközben itt nagyon nem, tehát hogy így egyszer majdnem beestem a bika elé.
Szóval el is viszi egy kicsit az erdőből a megrendelőt, hogyha nem a megfelelő anyagot válogatod le.
Hát egyébként tehát, hogy nincs is pont olyan anyagod, vagy csak pont volt olyan, hogy nagyon sokat rendeltek tőled valamit, és bekategorizáltak abba. Vagy akár a másik, ami szerintem a nagyon jellemző, és ami mindenkivel előfordul, hogy különböző megrendelőknél különböző árkategóriát jelentesz, különböző ügynökségeknél. Mert ugye nyilván mindenhol megvan az, hogy ez most egy mennyire pénzes meló, és hogy lehet, hogy az egyik ügynökségnél te egy nagyon drága fotós vagy, a másik ügynökségnél meg te vagy az olcsó. Vagy ilyesmi, mert úgy alakult ki, és akkor úgy nehéz árat emelni egyik napról a másikra.
Szerintem ez azért nagyon függ attól, hogy mennyi ideje dolgoztak együtt. Például a fotónál azért így mozog a pool. Szóval, ha többször kérnek be portfóliót, még ha nem is te viszed el a melót, de hogyha benn vagy a poolba, és már árat adsz, akkor így szépen lassan. Tehát ez arányos szerintem azzal, hogy megkeresnek. Ha ötször kerestek meg, akkor nem te vagy a jánk, hanem
akkor már igen.
Persze, hogy lehet fokozatosan emelgetni, mert nyilván kell valami olyan ára, amivel be tudsz kerülni.
Persze.
Aztán
mondjuk tekintve, hogy nem te vagy, aki válogat, de amúgy erről van tapasztalatod, hogy mondjuk egy portfólióba neked fotósként mi az, amit érdemes belerakni? Hány darab?
Valaki segítsen.
Jó. Tehát fogalmat
nincs. Ez gyakorlatilag a websájtomat is tükröző, hogy nem tudom. Én nem vagyok jó válogató igazából, mert ugyanannyira szeretném képviselni az artisztikus és ilyen érzelmesebb képi világot, mint az ügynökségek által elvárt, kevésbé érzelmesebb és inkább jobban rámutató dolgokra és helyzetekre rámutató képeket. Tehát én azt mai napig nem tudom eldönteni, én nagyon sokszor mellé teszem a portfóliómat egyébként pont egy ilyen küldésnél, hogy lifestyle, és én aztán olyanokat bele tudok rakni, hogy teljesen el tudom képzelni, hogy a másik oldalon, aki nézi a művészeti vezetőt, ezzel a csávóval mi volt? Mit szedett be? Tehát én ezt így el tudom fogadni, picit ezt így küzdök ez ellen, vagy ebben van egy ilyen tudatosság, hogy hogy azt tudom, vagy azt gondolom, hogy ezzel is tudom magam jellemezni. Tehát, hogyha nem biztos, hogy arra a moodra, vagy arra a szituációra be kell rakni 100 fényképet, hanem lehet elvinni az irányokat mindenfelé.
Szerinted neked egy ügynökségi melónál az a dolgod, hogy azt a megrendelést lehozd a saját stílusoddal, vagy pedig az, hogy azt a lookot, ami az ő brandjük, azt minél pontosabban leképezd.
Az ideális, amúgy meg a szép része az ez lenne, hogy elvileg azért kérnek meg téged, meg engem, meg minket, mert hogy mi tudjuk azt a hangulatot hozni a referenciáink alapján, ami meghozza azt a végeredményt. És akkor ugye a sok kommunikáció, meg a kevés idő, meg a mindenféle egyéb meghatározójából egyszer csak azt veszed észre, hogy azt fotózod, amit akarnak, nem azt, amit te szeretted, mert elfogyott az idő, fél órát kaptál a színészre, mert különben mennie kell ebédelni, mert nem lesz meg a napi nem tudom hány óra forgatása, és akkor viszont el kell engedni, tehát muszáj kompromisszumokat kötni, de szerintem tök jó úgy hozzáállni, hogy ez a te munkád, azért kértek meg, hogy ezt te megcsináld, és akkor próbáld meg a te hangulatodba visszaadni.
És mit gondolsz, megint főleg a marketinges dolgokra, értem. Mi jelent nektek fotósoknak nagyobb konkurenciát? A többi fotós, vagy a megrendelő iPhone-ja?
Nem, a megrendelő iPhone-ja az tud veszélyes lenni, de az csak akkor, amikor ő akarja megmutatni, hogy így szeretné. Az szerintem a leges.
Videóban szeretem a legjobban, amikor álló formátum fotókat lőnek, és akkor mondják, hogy csináljunk egy ilyen felvételt.
Egyszer fotóztunk még akkor asszisztens voltam, egy nagyon ilyen nívós szállodaláncban fényképeztünk kampányokat. És bejött az olasz szállodamenedzser, azt mondta, hogy ezt így szeretném, és kiment. Nem is láttuk a telet, tehát hogy nem volt semmi.
Még meg sem mutatta, hogy valójában.
Meg sem mutatta, hogy mi, és kiment, és akkor ezt így tedd el egész napra ezt a csomagot, ez volt még reggel.
Köszönjük szóval, az instrukciókat.
Konkurencia mindenképpen a fotós, a többi fotós. Nem tudom, hogy én hiszek ebben az ideális világban, hogy mindenkinek megvan a környezete, meg a nem is tudom, megrendelői köre, akivel így el tud lenni. Szóval azt gondolom, hogy engem nagyon nem foglalkoztat ez a konkurencia rész. Persze van egy csomó fotós, akivel gyakorlatilag ugyanazokat a munkákat cserélgetjük, megcsinálgatjuk, de én így jóban vagyok, azt gondolom, a konkurenseimmel.
Jó, tehát a fotósok munkáját nem veszik el az iPhone-ok egyelőre.
Nem. A social media elveszi.
Igen.
Tehát, hogyha a konkurenst kell keresni maga a tényezőre, akkor inkább a social media az abszolút komolytalanítja. Tehát elveszi az ilyen klasszikus fotós gondolatokat, meg a gondolkodásmódot.
De azért, mert túl sok a kép? Vagy miért?
Maga a képnek az ömlesztése, igen, meg az a rengeteg fölösleges kommunikáció, ami ezzel születik. Maga a mondani való is, ugye azért ezek az ilyen selfish krém fényképek, tehát ez abból veszel, amikor...
Jó, de ezt szerintem mindenki látja, hogy kusztustalan.
Ezt abszolút, ez egy ilyen tendencia, csak hogy...
Ezt szerintem közepesen idillien látod azért, tehát hogy én azt gondolom, hogy az igenis.
Jó, de aki nem látja, annak tök mindegy, mint hogy az nem fog rendes fotóst megbízni, amúgy sem.
Igen, ebben tök igazad van.
Így igaz, igen.
Megjelent ez a műfaj, most mondtam, 5-10 évvel ezelőtt, és a vírus után ez szerintem még nagyobb hangsúlyt kapott. Ez a kicsit... Én komolytalanabb gyártásnak gondolom mindenféle szinten. Hát kevesebb rákészülés, nem annyira profi a végeredmény, viszont valahogy úgy szocializálódunk a telefonunk előtt, hogy már nincs is rá igény, hogy ez a tubus, vagy ember, vagy bármi, az megfelelően tűnjön fel, vagy így tetszen neked.
Igen. Meg van most egy olyan, ilyen társadalomtudományi axióma, amit nem vagyok képes elhinni. Hogy nem a contentnek a minősége az, ami számít, hanem hogy mennyire hívja fel magára a figyelmet. És én egyébként nagyon hiszek abban, hogy ez nem igaz, csak ez az, ami a kattintásra mérhető. És kattintásban lehet, hogy jó. De úgy tűnik, hogy nagyon sokan így gondolkodnak, és nagyon sokan ezt elhiszik. Persze lehet, hogy igazuk van, de valahogy nem fér a fejembe. Egy fotósnak olyan a stúdió, mint a Supermannek a magányerődje?
ciki lesz, nem láttam a Supermant.
Tehát, hogy ez a hely, ahol visszavonulhatsz, és ahol aha, csinálhatod a saját.
Igen, igen, igen. Ez fontos volt, hogy úgy alakítsuk ki, meg úgy csináljuk meg, ahova el szeretnék menni, mondjuk Párizsba, vagy egy londoni műterembe. És hál' Istennek sikerült is. Tehát, hogy azok az eszközök van, amit én is szívesen használok. Ez egy napfényműterem, amiről beszélünk. Egyébként reggeltől estig tűzbe a nap. Tehát inkább az a probléma, hogy sötét legyen. És van baromi nagy holkerünk, van egy retusiroda, ahol...
A holker az a fehér háttér.
Igen, az a végtelenített fehér háttér. Egy sarokholker. És csomó technika, amivel lehet dolgozni.
És amúgy ez kizárólag ötöttöknek a kis alkotóműhelye, vagy ez üres óráiban amúgy, mint kvázi befektetés ki van adva?
Tükrözi a weboldalamat, ez az egész rendszer. Tehát, hogyha valaki tudja a telefonszámot, amúgy ott megkereshető.
És nagyon szeretne fotózni, felhívja, és azt mondja, hogy beengedsz-e.
Felhív, és akkor van egy közös naptárunk, és akkor, ha van üres hely, akkor természetesen lehet bérelni, de nem hirdetjük túl. Tehát nem egyikünk sem a profi az, hogy bérműtermet csináljon, mert akkor ugye az alkotói vagy az alkalmazott időnkből veszi
megint el. Megint összecsúsznak a dolgok.
Így van.
Hát igen, vannak, akik egyébként ez tök jól be tudják illeszteni az életükbe, tehát hogy is akkor nyilván utómunkáznak, meg ilyesmi, de olyat is ismerek, aki ilyenkor stokkozott. Tehát, hogy volt két terme, az egyik, amikor ki volt adva, a másikból mindenféle tárgyakat fotózott.
Ja. Igen,
más óráiban, ha már úgyis ott kell
tök lenni. Jól fel lehet használni, meg én egy csomószor csinálok olyat, hogy ha érdekel egy márka vagy egy tárgy, akkor ennek a szabadságában be is vállalom azt, hogy adjátok ide, van kedvem fotózni, van kedvem elmélyülni, rakosgatni, bevilágítani, szóval, hogy egy csomó dolgot ki lehet benne próbálni, megtanulni, ami máshol pénz és időigényesebb lenne. Megköltözködnék, az nekem egy ilyen tök fontos dolog volt.
Szerintem kanyarodjunk a vége felé.
Jó.
Van nekünk egy olyan szokásunk, hogy mindig teszünk egy fizetetlen hirdetést. Ez úgy néz ki, hogy mind a hárman ajánlunk valamit, amiért nem fizettek nekünk, de nagyon ajánljuk és szeretnénk, hogyha mások is tudnának róla. És akkor kezdem is én.
Azt megköszönöm, mert
kíváncsiak érzem ilyen. Igen, utána folytatom, hogy
van időt
elkészülni
rá. Tehát az én fizetetlen hirdetésem a Skyscanner. Most, hogy így jön a nyár, amin tudunk last minute nagyon kedvezményes repényeket venni. Tehát akár tényleg ilyen 5-10 ezer forintokért nagyon olcsón el lehet utazni tök jó helyekre. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak nem tudom, Prágába lehetne menni 5000 forintért, vagy ilyesmi. Néha egészen, tehát itt Spanyolországba, vagy Görögországba, vagy akármilyen lehet menni fillérekért. Tehát mindenkinek ajánlom a Skyscannert, hogyha van egy hétvégéje.
Aha. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy a tapasztalat is vagy egyelőre, csak a böngészés maradt.
Ne, én vettem, tehát hogy tavaly nyárom pont.
Jó, hát én ennél egy sokkal könnyebben elérhető dolgot hoztam, amihez valójában csak az időtök kell, és ez pedig a 4K-nak a Bolha piaca, a Démárt, ami azt hiszem talán havonta egyszer van kint Kőbányán, uh-huh. És mindenkinek javaslom egy kicsit ilyen összművészeti jambori összekombinálva egy Bolha piaccal, aminek a legnagyobb előnye, hogy nem vintage vásár akar lenni, hogy bármi, amit összeszedtél a lomtalanításról, négyszer annyiba kerül csak azért, mert rá mondjuk, hogy vintage, hanem tényleg tök izgi cuccok vannak, tök izgi emberek, úgyhogy szerintem érdemes elmenni. Ádám?
Az én fizetetlen hirdetésem, ha már a Kometu, meg Holiday, hogy ezt a stúdiót, ezt azért is csináltuk még annó magasabb színvonalúra, hogy tudjuk támogatni a hallgatókat. Tehát nekem tök fontos volt annak idején, hogy tudjak elmenni egy stúdióba, hogy jól érzem magam ezekkel a falakon kívül. És hogyha esetleg hallgatja majd olyan fotós, vagy fotózni vágyó, aki szeretne stúdióban egy-két órát eltölteni gyakorolni, akkor nyugodtan ajánlom a Holiday-t, és jöhet akár kedvezményesen, ha pedig saját projekt, akkor pedig majd megegyezünk valahogy.
Hát ez egy bátor felajánlás, így nyilvánosan.
Ez nekünk a koncepció volt az elején, tehát ezt nem is beszéltünk róla, de ez tök fontos volt, hogy különböző egyetemi hallgatók a projekteket ezt nyugodtan ott tudják csinálni.
Ehhez képest a mi fizetetlen hirdetéseink fasorban sincsenek.
Szerintem a Skyscanner.
De az jó, én fel fogok mindjárt menni a Skyscanner egyébként konkrétan.
És erre fel akarom. Ja. És aki még esetleg szeretne többet megtudni a munkáidról, vagy esetleg, hogyha már ennyit beszélgettünk a képeidről, akkor meg is nézni őket. Hol találhatnak meg téged?
www.adamfoldi.com Ez lesz a, ez a címe, nem lesz, ez kész van.
Ez már megvan.
Ez biztos, ez az egy biztos. Ezzel foglalkozni fog, illetve meg Instagramon nyugodtan lehet írni, Facebookon kevésbé, mert azt nem használom, de szívesen válaszolok bármilyen kérdésre.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen.
És a hallgatóknak is, hogyha velünk töltötték ezt a kis időt.
Találkozunk a legközelebbi adásban. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtaláltok minket az összes nagyobb podcast platformon, és hogyha mosolyt szeretnétek csalni a láthatatlan arcainkra, akkor értékeljetek minket a Spotify-on.
Ha kíváncsivá tettünk titeket az egyetemünk művészeti képzéseinek hétköznapjaival kapcsolatban, kövessetek minket az Instán a Metropolitan Budapest alsóvonal árt oldalon.
Metropolitan, az Alkotó Egyetem. Tarts velünk, hallgass te is a Metu Művész Leszek podcastját.